pedig egy színházi vagy táncszínházi előadással zárjuk a nap végét, és jönnek a nézők. Fantasztikus, hogy milyen nagy szükség van rá.
Az este a házigazda Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, vendége Kisdomonkos Márk, a Dériné program igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
Nyelvtanulás idősebb korban? Nem csak lehetséges, de kifejezetten ajánlott, mert javítja az értelmi képességeket, az agyat, és jót tesz a szociális kapcsolatoknak. A szenior nyelvtanfolyamokon lassabban haladnak, de az oktatás nagyon gyakorlatias. Miként álljunk neki 50 felett a nyelvtanulásnak? Erről is beszélgetünk, Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3 perc múlva 4:05, a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy 6 hétre elég kerozin maradt a piacon? Összeomolhat-e az európai légiközlekedés?
Az első szint, ahol ezek jelentkezni fognak, az a légiközlekedés lesz, ugyanis a kerozin az az olajtermék, amelyben a közel-keleti források aránya a legnagyobb. Múlt héten egy dél-olaszországi reptér bejelentette, hogy kifogyott a kerozinból.
És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a fagykárokat? Az elmúlt hetekben több napon is éjszakai fagyok voltak, károk nagyok.
A legérzékenyebb fenológiai stádium a teljes virágzás, tehát a nyitott virág. Szinte az egész országban termesztőkörzettől függetlenül teljes virágzásban volt a medgy, a cseresznye és a szilva, ezek szenvedték el a legsúlyosabb károkat.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Az orosz olaj nem kell, a hormuzi szoros zárva van, drámai mértékben csökken az európai kerozinkészlet. Szakértők szerint a légi közlekedés összeomlása sem kizárt, alig 6 hétre elegendő a tartalék, ami azért is riasztó, mert a hiány valójában világszintű. Az uniós finomító kapacitás eleve nem fedezi a szükségleteket, a szűkös keresztmetsze pedig részben az alapanyag, a kőolajkészlet. A közel-keleti térség kiesését pedig egyszerűen nincs mivel pótolni. Az Egyesült Államok áprilisban napi szinten mintegy 150 ezer hordó kerozint küld Európába, ez a terv legalábbis, ez nagyjából 6-szorosa a szokásos importnak, de ez a mennyiség is csak enyhíti a hiányt. A légi közlekedésben már gyűlnek a válságjelek. Több olasz repülőtéren például tankolási korlátozást vezettek be, a légitársaságok pedig járlattörlésekről beszélnek, és borítékolt is egy jókora áremelés is. De hogyan oldódhatna meg a válság? Enyhíthető-e, és hogyha igen, akkor hogyan a világméretű kőolajéség? Mit mondanak önök? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és nyugodtan szakadjanak a kerozintól, beszélhetünk a dízelről és a benzinről is, és amit tárcsáznak, hallgassák meg Szilágyi Béla összeállítását Késő Esti Krónika című műsorunkból.
Megállt az élet a hormuzi szorosban, amióta az amerikai hadsereg blokád alá vette a világ legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalát. A kőolaj ára ennek hatására újra emelkedni kezdett, ezzel párhuzamosan az amúgy is drága üzemanyagok tovább drágulnak. Egyre több országban számolnak be készlethiányról. A Nemzetközi Energiaügynökség bejelentette, készen állnak az olajtartalékok további felszabadítására. A szervezetnek 32 állam a tagja. Azt mondják, 400 millió hordónyi kőolajtartalékot szabadítanak fel, ha az iráni háború okozta energetikai sokhatás megköveteli. A kimutatások szerint a közel-keleti konfliktus az eddigi legnagyobb megrázkódtatást okozta a globális energiapiacokon. Több mint 80 olaj- és gázipari létesítmény, köztük termelőegységek, terminálok és finomítók szenvedtek károkat a közel-keleten. Európában is egyre nagyobb gondokat okoz a nyersanyag drágulása. A múlt héten Írországban a hadsereget is kivezényelték az elszabadult üzemanyagárak elleni tüntetések miatt. A szigetország nagyobb városaiban teherautók és traktorok torlaszolták el az utakat, és a tiltakozók több autópályát, valamint olajfinomítókat és tárolókat is blokád alá vettek. A tüntetések nyomására 500 milliárd eurós támogatási csomagot jelentettek be Írországban, hogy enyhítsék az energiárak emelkedéséből fakadó terheket. A csomag részeként külön program indult a nehéz helyzetbe került fuvarozóknak. Közben Romániában súlyos kőolajkészletválság van kialakulóban. Az országnak több mint 2 millió tonna tartaléka van, ezeknek mintegy 60%-a található az országon belül, a többi más EU tagállamokban. A pontos helyszíneket biztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra. Németországban a fuvarozók elkezdtek árat emelni a talpon maradások érdekében. A vállalkozások havonta több mint 1000 euróval, mint egy 400 ezer forinttal többet költenek üzemanyagra, és ezt a túlélés érdekében áthárítják a fogyasztókra, aminek komoly inflációt növelő hatása lehet. Szakértők szerint a magas benzin és gázolaj árak magas inflációt vetítenek előre, ami jelentősen fékezheti a gazdaságok teljesítményét.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
SMS számunk pedig 0639666, beszélgetésünk apropója pedig az, hogy egyes jelzések szerint akár 6 hét alatt elfogyhat az európai kerozinkészlet, ezzel gyakorlatilag megbénulna a légi közlekedés. Ez persze egy elméleti szám, abban az esetben igaz, hogyha egyáltalán nem érkezne kerozin a térségbe, erről azért valószínűleg szó sincs, de akkor jönnek a részletek. Stúdióban Pásztor Szabolcs egyetemi oktató, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója válaszol az én és az önök kérdéseire. Jó napot kívánok! Hát kezdjük akkor a kerozinnal, hogy egy furcsa dolog az, hogy egy ilyen interaktív műsorban olyan dologról beszélgetünk, ami látszólag nem nagyon érinti a hallgatókat. Repülőgépet kevesen üzemeltetnek, nyilván kevesebben is járnak, jóval repülőgéppel, mint mondjuk vonattal, vagy autóbusszal, vagy bármilyen más közlekedési eszközzel, de mennyire jelentős a kerozin szerepe a világgazdaságban, és általában akár a mindennapi életünkben, hogyan jelenik ez meg?
Érdekesek ezek a 2020-as évek, mert gyakorta kapjuk azon magunkat, hogy újabb és újabb függőségről beszélünk, tehát Európa függő helyzetben van. A Covid alatt rájöttünk arra, hogy nagyon sok mindent vásárolunk Ázsiából, most pedig rájövünk arra, hogy nagyon sok mindent vásárolunk, és többek között a kerozint vásároljuk a Közel-Keletről. Európa ugyanis függő helyzetben van. Van valami minimális kerozin előállítás Európában is, de egyébként a kerozin döntő részét a közel-keleti országokból vásároljuk. Hát azt lehet mondani, hogy a légi közlekedés egyik legfontosabb alapanyaga, vagy változó költsége egészen pontosan. Sokat használnak a légitársaságok, és hogyha a légi közlekedésben anomáliák jelentkeznek, akkor az a turizmuson keresztül érint bennünket. Hogy mondjak már is egy magyar mutatót, a GDP-ben most már 2,4%-ot ad a turizmus szektora, 440 ezeren dolgoznak, úgyhogy nagyon könnyen elérhet bennünket a kerozin hiánya, az árak emelkedése, és nem csak azokat, akik repülnek, vagy egyébként nyaralásokat terveznek, hanem értelemszerűen azokat is, akik például közvetett módon érzékelik ezt, mert az általuk áhított termék magasabb áron érkezik majd, vagy többet kell rávárni, magasabbak a szállítási költségek. Tehát azt lehet mondani, hogy a világgazdaság egyik fontos alapját képezi a kerozin, és még egy apró dolgot engedje meg szerkesztő úr, mégpedig azt, hogy nagyon sok terméket szállítanak légi közlekedéssel. Aki felül egy repülőgépre, az annyit lát, hogy ott utasok ülnek, és még egyébként bőröndöket is szállít a repülőgép, de van egy olyan, hogy belly cargo, tehát a repülőgép testében egyébként más árukat is szállítanak. És abban az esetben, hogyha például járatokat törölnek, vagy ha átszerveznek, akkor értelemszerűen a szállítási költségek is megemelkednek, maga a szállítás bizonytalanná válik. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy Európa ilyen jellegű függő helyzete nagyon hamar megjelenik azoknál is, akik mondjuk nem utaznak rendszeresen repülőgéppel.
Tehát gyakorlatilag a repülőgép közlekedés az távolról sem egy úri huncutság, hanem a mindennapi gazdaságunknak is a része. Van, aki azért azt írja, hogy ha Magyarország felett például csökkenne az átrepülések száma, akkor kisebb lenne a légtér szennyeződése is. László hozzáteszi azt is, hogy a kedvezőtlen magas légköri folyamat is talán enyhülnének, ez talán lehetne egy pozitív hatása. Aztán egy másik vélemény egy utazótól egyébként, aki azt írja, hogy ősszel szeretett volna elmenni a Közel-Keletre pihenni, idén ez tavasszal sikerült, a konfliktusokkal viszont nem foglalkozik, de ha nem lesz kerozin, akkor ott egészen biztos, hogy leáll a történet. Mások meg arra hívják fel a figyelmet, hogy kihasználatlan járatok is közlekednek nagyon gyakran, azzal is lehetne csökkenteni a kerozin felhasználást. Aztán egy másik vélemény, az orosz-ukrán háború és hathat a kerozin ellátásra, ennek is van hatása, erről is beszélgetünk majd hamarosan szakértőnkkel, Pásztor Szabolcsal, az Ökonomusz kutatási igazgatójával, de mit mondanak a hallgatók? Miklós van a vonalban, jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát megmondom őszintén, hogy szerintem ebből azért elég nagy gond lehet. Tehát, hogy itt mondják, hogy a nem kihasznált járatokat törölni kéne. Hát igen, csak a repülő valószínűleg arra a repülőtérre, ahol megy, ott ugye erre szükség lenne. Tehát azért ez nem egy ilyen egyszerű feladat, hogy azt a járatot töröljük. A repülés miatti környezetszennyezés egy érdekes dolog, hát a Covid alatt annyira hirtelen nem ugrott meg azért a levegő minőségének a változása, és nem álltak meg azok a ugyanaz globális felmelegedési folyamatok. Úgyhogy szerintem ez biztos, hogy hatással van rá 100%, de azért akkora mértékben nem, mint amikor lehet itt ennek inkább habosítva adnak. Hát, hogy mennyire fontos ez? Azok a technológiai cégek, akiknek a szállított anyaga, csippek, bármi kicsi, nem foglal nagy helyet, nem egy nagy súlyt képez, viszont hatalmas értéket képviselnek, ők a régi szállítást el tudják. Értelemszerűen nem gabonát szállítanak levegőbe, ez egyértelmű, ami tömegáru. De ezek nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy akár egy gabona szállító működjön. Tehát itt azért eléggé ez a globalizált világnak, ezek a sebzési pontjai, többek között a foszilis energiának, a foszilis energia épülő gazdaságok, hát ezek azért elég jól megmutatják ezt a rákfenét, hogy mi Közel-Keletről vásároljuk a kerozint, oda megexportáljuk a demokráciát, majd lerombolunk, lebombázunk országokat, és csodálkozunk, hogyha nem jön a kerozin vissza. Szóval van egy ilyen érdekes összefüggés ebben, és hát ugye hát a globalizáció miatt nagyon ki van minden ország téve mindenféle ilyen problémáknak, hiszen nem önellátásra, saját termésre vannak ráhagyatkozva, hanem rá vannak hagyatkozva sajnos a szomszédországok, sőt idegen kontinensek, vagy hát távoli kontinensek ellátására és az onnan jövő nyersanyag, alapanyag, technológia, bárminek a használatára. Szóval ez a kerozin, ez azt gondolom összeköti így a világot, és ez egy elég fájdalmas.
Köszönjük. Köszönjük szépen, SMS számunk 0639660. Stúdiónk vendége Pásztor Szabolcs, egyetemi oktató, az Ökonomusz kutatási igazgatója. Ugye itt Miklós mondta azt, hogy hát gyakorlatilag ez a hosszú ellátási láncoknak az átka, a globalizációi, az egyik dolgot itt csinálom, a másik dolgot amott csinálom, és ebből próbálok valamilyen terméket összerakni. De lehetne ezeket az ellátási láncokat rövidíteni egy olyan termék esetében, mint a kőolajellátás, vagy a feldolgozott termékek, benzin, gázolaj, kerozin?
Helyesen látják a betelefonálók azt, hogy korábban valóban nem voltak ilyen hosszúak a láncok, és nem volt ennyi környezetszennyezés.
Tehát volt idő, amikor mondjuk Európa is önellátóbb volt ebből?
Volt idő, és ráadásul minden település önellátó volt, hiszen jellemzően...
Minden ország, nem minden település.
Akár minden település is, hiszen jellemzően azokat fogyasztottuk, azokat a termékeket, amiket megtermeltünk. Jó, minden egyes faluban volt egyébként egy cipész, minden egyes faluban volt egy pék, és minimális szállítási teljesítmény volt. Most meg mit láthatunk? Alapvető termékeket is messziről szerzünk be. Itt az egyik betelefonáló említette azt, hogy olyan termékeket szállítanak légiúton, amelyek kis helyet foglalnak el, és közben nagy értéket képviselnek. Ez nagy részt igaz, de én például tudok olyan példát is mondani, hogy vágott virágot hoznak másik kontinensről. Az egyetemi pozícióban én gyakran megfordulok Kenyában. Kenya az egyik legnagyobb vágott virág exportőr, és a hollandok minden nap megrakott gépeket indítanak el Amsterdam felé, Nairobiból Amsterdam felé, és például, hogyha valaki Európában vásárol vágott virágot, akkor tulajdonképpen afrikai vágott virágot vásárol. Megnézheti bárki az üzletekben legközelebb, származási helyre az lesz odaírva, hogy Kenya, illetve Etiópia.
Tehát a holland kertészetek világa, amit olyan nagyon szép képeken csodálunk, az valójában már egy kamu?
Kiszervezték onnan egyébként olyan országokba, ahol alacsonyabbak a munkaerőköltségek és lazábbak a környezetvédelmi szabályok, úgyhogy ezt a hosszú láncot ténylegesen így kell elképzelni. Tehát valóban valós ez a környezetszennyezési anomália. Arra én személy szerint rövid távon nem látok lehetőséget, amit ön is említett, hogy nagyon drasztikusan csökkenjenek ezek az értékláncok, mert ugye a globalizáció specializációt hozott.
De mindig azt csinálja, ami megéri, és amit nagyon jól tud.
Így van, tehát szakosodás történt, és ott termelnek bizonyos termékeket, ahol olcsó a munkaerő, vannak alapanyagok, vannak erőforrások, és hogy minden ország más és másban jó. És értelemszerűen ezek a logisztikai hálózatok összekapcsolják ezeket a különböző pontokat, és eljutottunk odáig, hogy ha mindennap életünket figyeljük, akkor vannak olyan termékek, amelyek Ázsiából érkeznek, vannak olyan termékek, amelyek Latin-Amerikából, vagy éppenséggel a szubszaharai térségből, és elenyésző számú az, ami a helyi közösségünkből érkezik.
Mit mond Attila? Jó napot kívánok, öné a szó.
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Az bizony sajnos ez a globális ekonómia, tehát a közlekedésbe is beütött. Úgyhogy én szerintem Európának, ha már így álljunk, akkor én szerintem az európai közlekedés ügyi hivatal létrehozását kellene, tehát hogy egy közös európai hivatal irányítsa ezt a közlekedést. És nem csak, hogy a repülőkön, az összes, tehát ha például az Európai Unió finanszírozza a vasutakat, akkor legyen egy összekötő hálózat ez egész Európába, és akkor sokkal jobb lesz az a nemzetközi közlekedés, például a vonatokon, hogyha, vagy az úthálózatot, az Európai Unió támogassa az útpályákat is. Tehát az is, ha például egy olyasmit kitalálnának Brüsszelbe, hogy egy federális európai úthálózat építő ipart, akkor is aztat pedig a Brüsszel finanszírozná, akkor aki abban az iparban dolgozik, mindenhol egyforma fizetés lenne.
Aha, de most visszatérve a légi közlekedésre, Attila, mert nagyon messzire mentünk.
Igen, a légi közlekedés is ugyanúgy, tehát én azt mondom, hogy Európának de ott el kell nagyon gondolkozni, hogy mit akar, tehát, hogy mostan tönkretenni, tehát eddig is ma minden tönkre van téve Európában, most még a turizmus is tönkreteszik, akkor ez katasztrofális lesz, és megint azok, akik itthon vannak turisták, tehát a turizmusból élnek, én szerintem az fel fog lendülni, az európai turizmus, mert mégiscsak közelebb van, de megint akkor elszegényednek azok az ázsiai, afrikai országok, a közel-keleti részek, akik ebből éltek, és még nagyobb lesz ott a nyomor.
Attila, akkor tehát ön valamilyen közös megoldás sürgetne, valamilyen olyan megoldást, amiben akár közösen részt vesznek az európai országok, akár mondjuk Brüsszel irányításával?
Én szerintem ez az energiával kapcsolatban kell minél hamarabb lépni, és nem kell itten az oroszok ellen tehát fellépni ennyire, hogy majd vegyük észre, brüsszeliek is vegyék észre magukat, hogy ez az egész gazdaság, ez az embargó, tehát mindenre kihat, és minden tönkre tevődik.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666, telefonszámunk pedig 061 vagy 06 37 159 52 00. Az SMS falon egy ilyen beszélgetés folyik, illetve egy találgatás, mi okozza az energiaválságot. Van, aki a globalizációt hibáztatja, túl hosszúra nyúlt ellátási láncokat, erről beszélgettünk. Van, aki Amerikát hibáztatja, hogy Iránnal konfliktusba keveredett, ezért zárták le a hormuszi szorost. Mások azt írják, hogy az orosz-ukrán háború okozza ezt, ugye Attila is erre célzott, az a gond, hogy szankciók vannak az orosz olajra. Egy biztos, hogy repedezik a kontinens. Kőolaj ellátottsága, illetve a feldolgozott termékekből is, ha még hiány nincs is, de fogy vészesen a tartalék. Hogyan lehetne ezt enyhíteni, feloldani? Osszák meg velünk gondolataikat. Még egyszer SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, de előbb rövid hírek Beslin Bettinától.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Orbán Anita a külügyminiszteri, Kármán András a pénzügyminiszteri, Hegedű Zsolt az egészségügyi tárcát vezeti majd az új kormányban, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszer, Gajdos László pedig az élő környezetért felelős miniszter lesz, jelentette be Magyar Péter a Tisza frakció első ülése után. A leendő miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a képviselőcsoport egyhangulag támogatta Forsthoffer Ágnes jelölését a házelnöki, Bújdosó Andrát pedig a frakció vezetői posztra. Vissza kell állítani a közbizalmat, ami a parlamentben kezdődik, jelentette ki az országgyűlés elnökének jelölt Forsthoffer Ágnes a Tisza párt első frakcióülése után. Úgy fogalmazott, meg kell mutatni, hogyan tudnak méltóságteljes, becsületes, tisztességes munkával egymást tisztelve törvényeket alkotni minden magyar érdekében. Megtartotta első ülését a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja is, amely Toroczkai László pártelnököt választotta frakcióvezetővé. Novák Előd alelnök, frakcióvezető helyettes közölte, közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését, a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzás befejezését és azt, hogy tegyék arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét. Változóan felhős idő várható az ország nagy részén több órás napsütéssel. Ma a délnyugati tájakon és északkeleten, holnap főként a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, néhol zivatar. Ma még sokfelé lesz erős az északnyugati szél. Hajnalban 3-8, délután 12-17 fok várható.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Fél 5:02 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy 6 hétre elég kerozin maradt az Európai Uniós piacon? Összeomolhat-e a légi közlekedés? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a fagykárokat? Az elmúlt hetekben több helyen is elfagytak a gyümölcsösök. SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Stúdión vendége Pásztor Szabolcs, egyetemi oktató, az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Hát imént hozta ezt a holland példát, ráutalva, mutatva, bemutatva azt, hogy milyen elképesztő előnyök vannak abból, hogyha valaki az Európai Unión kívül termel, kiviszi oda a tőkét mondjuk egy szegény afrikai országba, és onnan hozza akár repülőgéppel a virágot, és még így is megéri, pedig hát ez egy kifejezetten költséges szállítási mód. De itt a hallgatók közül többen is mondták azt, hogy hát valahogy itt is kellene valamilyen termelést újraindítani Európában. Mennyi annak az esélye, reménye, egyáltalán lehetséges-e mondjuk egy-két-három-négy év alatt újraépíteni azt a leépült, évtizedek alatt leépült olajfinomító kapacitást, ami egykor megvolt?
Nagy fix költséggel járna. Ugye a fix költség az a beruházási költséget jelenti, tehát hogy nagy beruházásokra van szükség. A változó költségek ehhez mérten nem is lennének olyan nagyok, csak az a probléma, hogy a 2020-as években ugye sokat veszített az Európai Unió a versenyképességéből, tőke most kevésbé áll rendelkezésre. Jellemzően nagy a költségvetési hiány az Európai Uniós országokban, megemelkedett az adósság szintje is, most már nem ritkák a 100% feletti GDP arányos adóssági mutatók, úgyhogy kevésbé áll rendelkezésre tőke, ez egy nagy vállalást jelentene, kormányokon átívelő vállalást jelentene egyébként, úgyhogy kevesen vannak olyanok, akik ezt most érdemben meglépnék.
Tehát egy másik, amit felszoktak vetni szakértők, nem tudom mennyire igaz, az az, hogy ha valaki olajfinomítót épít, az végül is valahol biztosabban, hiszen ez egy több évtizedre szóló beruházás, biztosabban, hogy annak a finomítónak lesz feladata 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. Az, hogy ennyire leépült az európai finomítói kapacitás, vagy legalábbis kisebb lett, mint valamikor volt, vagy kisebb, mint amire most szükség lenne. Abban mennyire van benne például az, hogy egyértelművé vált, hogy Európa leszakad a fosszilis energiáról, legalábbis a tervek szintjén. Ez elbizony, mennyire bizonytalanítja ez el a beruházókat, a tőkét?
Biztos, hogy benne van egyébként. Európai Uniós olvasatban nagyon erősen megy a zöldítés, és most, amikor piaci anomáliák vannak, gyakran elhangzik az az Európai Bizottság részéről, hogy jobban kellett volna menedzselni a zöldítést, gyorsabban, hatékonyabban. Tehát nem arról van szó, hogy alternatívákat kellett volna létrehozni, hanem ugye ez most egy példa arra vonatkozóan, hogy gyorsítani kellett volna a zöldítést. És én azt tudom mondani, hogy amikor ilyen prioritások vannak, akkor a fosszilis piaci szereplőket ez eltántorítja egyébként.
Elüldözi őket, megijednek.
El is üldözi, lehet ezt a szót is használni, és elhalasztják a beruházásokat, le is veszik a napirendről, úgyhogy ez alapvetően ilyen jellegű probléma és ellátásbiztonsági problémákat eredményez.
Mit mond Péter? Jó napot kívánok, ön ilyen szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, aki Aklics Ervin munkatársaként sokat dolgozott a Ferihegyi repülőtér, és betéve ismerjük a repterünket. Itt az a lényeg, hogy az előttünk szólók azok nagyon jól összefoglalták, szinte frappánsan és szellemesen azt, hogy mi a probléma ezzel a kerozén hiánnyal. Ugye tegnap Németországban, mert összehívta a német belső biztonsági tanácsot, hogy megelőzze azokat a mozgalmakat meg felzúdulást, ami például Írországban található. Trump elintézte most egy életre Európát, tulajdonképpen a versenyképességnek annyi, ugyanis pont azt a szőnyeget húzta ki Európa alól, ami aztán inflációt okozhat, például a idegenforgalom, a repülés, a szállítás, az inflációt gerjeszt, ha megemelkedik ennek az önköltsége, és ez kamatemeléssel jár, és így a kamatok megdrágulásával elassul a gazdaság. Ami pedig Magyarországot illeti, van egy óriási szerencsénk, amiről mindig elfeledkezünk, hogy mi van itthon. Sehol egyetlen európai repülőtérnek szinten olyan lehetősége, mint a Ferihegynek, hogy Százhalombattáról közvetlen termékvezeték, Százhalombattáról közvetlen termékvezet vezet a Ferihegyi reptőre. Tehát Százhalombattából, az urászolajból, ami nagyon jó, mert abban nagy a kerozintartalom, a benzin is, de főleg a dízeltartalom az 40% szemben a Brent olajjal, ami 20, és a kerozintartalom is körülbelül a 15-20% körül van. Tehát nagyon jó arány, és ez jön egy termékvezetéken közvetlenül a repülőtérre, tehát borzasztó olcsó a szállítás. És onnan, ha aki akar, vehet. Tehát nekünk nagyon jó helyzetünkben ebben azt lehetne elérni, hogy mind a hadi, mind pedig a polgári légi forgalom például Ferihegyre, mint egy hubra, mint egy központi repülőtérre támaszkodjon a kerozin ellátásban.
Ez viszont azért azt is jelenti egyébként, hogy azok a területek vannak biztonságban a világban, ahol azért mondjuk csővezeték közelben van a kőolaj.
Pontosan. Hm. Pontosan, nagyon jól látja, ezért tartálykocsival nehéz kerozinnal ellátni egy európai közönséget, ugye, vagy reptereket. Ugye ez egy óriási előny, úgyhogy Magyarország helyzeti előnyben van.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666. László is arra hívja fel a figyelmet, hogy itt ebben az esetben nem kőolajhiány van, hanem valójában a finomítói kapacitás, írja a hallgatónk, a szűk keresztmetszet. Ő egyébként emiatt nagyon félti a MOL-t is. Aztán Béla írja némi iróniával, hogy így lesz Európa majd valódi zöld kontinens, nem lesz légiforgalom, meg kamionforgalom, meg füstölgő gyárak, a zöldek biztosan tapsolnak, mások pedig nem. Stúdiónk vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz gazdaságkutató kutatási igazgatója, egyetemi oktató. Hát egy Péter nevű hallgatónk azért célzott arra, hogy a csővezeték biztonságot ad. Csővezeték viszont Oroszország felől jön, ez a barátság kőolajvezeték, és itt is vannak aktualitások. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy jelzést kapott, hogy újra lehet nyitni majd a Barátság kőolajvezetéket, ő úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag bármikor, és ígéretet tett akkor arra is, hogyha megnyitja az ukrán fél a csapot, abban az esetben Magyarország nem blokkolja tovább azt a 90 milliárdos közös hitelfelvételt, ami Ukrajnába megy, és egyébként amelyben Magyarország nem vállal kötelezettséget, de hozzájárul, hogy mások támogassák Ukrajnát. Ez a része politikai rész, de nézzük magát az energiaellátási részét párszor Szabolcsal. Az ukrán kőolaj, bocsánat, az Ukrajnán átengedett oroszolaj mennyiben enyhítené a mi gondjainkat, vagy a régiónak a gondjait, kerozinellátás szempontjából?
Mindenféleképpen, tulajdonképpen visszakerülne egy stabil bejáratot útvonal a rendszerbe, úgyhogy szükséges is lenne ez, és vonható egy érdekes párhuzam. Ugye az amerikaiak kivonták a szankció alól a tengeren lévő orosz olajat, ők ugye arra hivatkoztak, hogy nyugtassák a kőolaj világpiacát, meg az árakat egészen pontosan. Ők nem ideológiában gondolkodtak, hanem puszta piaci racionalitásban. Az Európai Bizottság inkább az ideológiát részesíti előnyben, a piaci racionalitás az másodlagos vagy sokadlagos. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdése, mindenféleképpen enyhítené a problémákat abban az esetben, hogyha újraindulna a szállítás, és például kerozin is érkezne, vagy a finomítás eredményeképpen kerozin is megjelenne a rendszerben. A félő azonban, hogy az ideológiai aspektus az egyenlőre győzedelmeskedik.
Teherán nem tárgyal, Washington nem hátrál, egy napig sem volt nyitva a hormuzi szoros. Irán szombaton nyitotta meg a tankerek előtt, az átjárót bízva abban, hogy Amerika is feloldja az iráni hajókra vonatkozó tilalmat. Ám mivel ez nem következett be, a séta állam ismét lezárta a szorost. A kerozin hiányról Horta Jelvér, a századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt Csete Beátának.
Írországtól elkezdve Németországon át, Franciaországban is már helyi szinten hiányok mutatkoztak. Én úgy gondolom, hogy az első szint, ahol ezek jelentkezni fognak, az a légi közlekedés lesz, ugyanis a kerozin az az olajtermék, amelyben a közel-keleti források aránya a legnagyobb. Múlt héten egy dél-olaszországi reptér bejelentette, hogy kifogyott a kerozinból, úgyhogy csak azt szeretném ezzel mondani, hogy egyelőre még befelé megyünk az alagútba. Nagyon nehéz megmondani, hogy mikor lehet majd kijönni belőle.
Említette az előzőekben ugye azt, hogy még most érkeztek be az utolsó szállítmányok. Ez mennyi időre elég Európának?
Egy-egy tankerhajóról beszélünk most az elmúlt időszakban, hogyha a készletekről van szó általánosságban, körülbelül 3 héttel ezelőtt a Nemzetközi Energiaügynökség ernyője alatt az európai nyugati országok arról döntöttek, hogy történelmi viszonylatban is példátlan mértékű készletfelszabadítást menedzselnek, 400 millió hordó olajat szabadítanak föl, igaz, ennek a legnagyobb részét az Egyesült Államok. A Nemzetközi Energiaügynökség bejelentette, hogy újabb készletfelszabadításra kerülhet sor. Az előző az körülbelül a meglévő készletek harmadát fedezte. Kérdés, hogy a következő hullám az mekkora mennyiséget takarhat. Tehát az Európai Uniónak még mindig vannak az európai országoknak készleteik, csak hogy ezek a készletek fogynak. És a közel-keleti viszony nem javul, nagyon nagy károk keletkeztek, több mint 80 létesítmény ment tönkre, ezeknek a helyreállítása a bizonyos létesítmények esetében akár éveket is igénybe vehet, tehát a készletek felszabadításával is nagyon csinyán kell benni.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
SMS számunk pedig 0639 1666, és abból az apropóból beszélgetünk a kerozinról, meg valójában a feldolgozott kőolajtermékekkel való ellátásról, hogy 6 hét alatt elfogyhat a kerozin Európában, és ez nagyon súlyos válságot idézhet elő a közlekedésben, na meg hát az áruszállításban is, ahogy hallhatták. Mit mond Mihály? Jó napot kívánok! Ön éjjel szó, parancsoljon!
Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlök mindenkit. A világ szeme Iránon van. Kína már figyelmeztette a feleket békekötésre, és hagyják abba a háborút. Ha ne adj Isten, Amerika lebombázza Iránt, az erőműveket és a hidakat, Libanont, olyan világ lesz, amit a világ még nem látott.
Ugye itt arra cél az, amit Trump elnök jelentett be, hogy abban az esetben, hogyha nem hátrál meg Irán.
Igen, abban az esetben, akkor lebombázni a hidakat és az erőműveket. Irán 90 milliós ország. Hogy gondolja, ez háborús bűn lenne, ott mindenkit összebombáznak. A másik, bocsánatot kérek, Oroszország. Attól függ, orosz-ukrán háború, hogy alakul, a másik. Oroszország Magyarországot is a barátságtalan orosz országok közé sorolta, úgy, ahogy a többi európai országot. Kérem szépen, az, hogy ruszkik haza meg hasonló dolgok, nem kell. Oroszország nem engedi meg, hogy az oroszokat megalázzák. Ha véletlenül a barátság olajvezetéken nem ad Oroszország olajat, vagy ne adj Isten, elzárja a gázcsapot, Magyarország fejreállt. Mindent köszönök szépen, minden jót kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen. Tegyük azt hozzá egyébként, hogy Oroszország nem jelezte, hogy elzárná a barátság kőolajvezetéket, sőt, egyébként Moszkva jelezte azt, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik az új magyar kormánnyal is, és hogy megbízható szállítónak tartja magát. Ez azért arra reményt ad, hogy a kőolajvezeték mondjuk Oroszország részéről működhet, az a nagy kérdés, hogy más részéről működhet-e, hiszen az Európai Uniónak feltett szándéka az, hogy kivezeti az orosz olajat az európai piacról. Stúdium vendége Pásztor Szabolcs egyetemi oktató, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Felkapta az ember a fejét arra a tudósításra, amit én itt egyébként a Kossuth Rádióban hallgattam Nárai Balázs kollégánktól, aki arról beszélt, hogy Amerikában nő az elégedetlenség, mert emelkednek az üzemanyagárak. Egy gallon liter benzin, ez egy ilyen 3,8 litert jelent, szóval egy gallon benzin közel 4 liter benzinnek az ára már lassan $4. Hát ez azért nem tudom most pontosan hány forint egy dollár, de olyan 320-330 forint körül lehet. Hát ennél jóval drágább Európában. Ezt a versenyképességi hátrányt, és ez nem csak a benzinre igaz, a gázolajra is igaz, meg gyakorlatilag a többi energiahordozóra is. Ezt a versenyképességi hátrányt, ezt az elképesztő árkülönbséget ki lehet-e valahogy szorítani hatékonyságban? Lehet-e ezzel versenyezni?
Az utóbbi időszakban a versenyképességi hátrány csak növekedett. Amikor Magyarország töltötte be az Európai Unió soros elnöki tisztségét, akkor arról beszéltünk, hogy 3-4-szeres a gázára egyébként, meg a villamos energia ára az Amerika Egyesült Államokhoz képest. Hát most már lehet azt mondani, hogy 5-6-szoros különbség jelentkezik. Tehát itt sokkal drágább az energiahordozó, mint egyébként az Amerika Egyesült Államokban. Úgyhogy sommáson azt lehet mondani, hogy az iráni háború következtében minden csak rosszabb lett. És ugye az energia az egy fontos bemeneti forrás a gyártáshoz, a termeléshez. Tehát hogyha az input oldalon növekedést látható az árakban, akkor az a késztermékek árát is jelentősen drágítja, növeli. Ez rossz hír az export szektornak, hiszen ez azt jelenti, hogy ha az európai vállalat szeretne exportálni Ázsiába, vagy egyébként az Amerikai Egyesült Államokba, akkor olyan termékekkel kell versenyeznie, amelyek lehet, hogy ott olcsóbbak. És akkor ugye joggal jön a kérdés egy idő után, hogy miért éppen az európait vegye meg a fogyasztó, és miért nem például a helyit. Szóval ilyen csatornákon jelentkeznek ezek a problémák az energia területén, meg az energia ára területén. A versenyképesség visszaszerzéséhez mindenképpen fontos lenne, hogy az energia olcsón és stabilan álljon rendelkezésre.
Ugye a versenyképesség már az amerikai iráni háború, vagy konfliktus, nem tudom pontosan milyen kifejezés használjunk, háború felé sodródik a két ország, az nyilvánvaló. Szóval a konfliktus előtt is nyilvánvaló volt, tehát az Európának a versenyképességi hátránya. Illetve az, hogy itt az energiahordozók lényegesen drágábbak, mint Amerikában. Hogyan billenhetne ez vissza? Egyáltalán van remény arra, hogyha visszabillen, és mi az a különbség, amit még elviselnek az európai iparnak a szereplői, a vegyipar például, a műtrágyagyártás, ami kifejezetten földgázigényes, és még nagyon hosszan lehetne sorolni egészen a közlekedésig.
A vegyipart említette, illetve a műtrágyagyártás, ezeknél a területeknél van más probléma is, ez pedig a túlburjánzó szabályozás.
Tehát az Európai Uniós elképesztően szigorú és követhetetlen szabályrendszer.
Így van, egészen pontosan, és vannak széndioxid kvóták egyébként, és vannak olyan intézkedések, amelyek azt eredményezik, hogy az ezekben az iparágakban dolgozók nagy része a munkaidejének egy nagy részét a szabályoknak való megfeleléssel tölti ki. Az autóiparban is így van. Tehát az autóipari mérnökök munkaidejük nagy részében azt nézik, hogy milyen új szabályozás jött a képbe, és ennek hogyan tudnak megfelelni. És ugye a kérdésére visszatérve, hát egyrészt, ha meg is nyugodnak az árak az energiapiacon, akkor is maradnak egyéb problémák. Tehát szabályozás például, vagy egyébként beszűkülő piacok. Hiszen úgy néz ki, még most azért most is, hogy az Európai Uniós vállalatok értékesítenek Latin-Amerikában, Ázsiában, de egyébként a versenytársak egyre jobban jönnek fel, és beszűkülnek ezek a távoli külföldi piacok. Például Mexikóban már nagyon sok kínai autót értékesítenek, ugyanígy Latin-Amerikában. És nem az európai modelleket vásárolják, hanem egyébként ezeket az új divatos nyomottáron érkező ázsiai modelleket. Úgyhogy elveszíti a piacot egyébként az Európai Unió egészen hamar, és még hogyha csökken is az energia ára, vélelmezzük azt, hogy leépülnek a szabályozások. Hát akkor már ott lesz a bejáratott, nagy piaci erővel rendelkező ázsiai vagy észak-amerikai vállalat.
Igen, de a mai nyugati ember fejében szerintem elég régóta ott van az, hogy hát nem kell itt azért feltétlenül mindig gyártani valamit, tehát nem biztos, hogy szükség van itt akkor a mezőgazdaságra, annyira iparra, a bányászatot már régen elfelejtettük, meg egyébként is az is veszélyes, hanem hát igaziból meg lehet élni abból is, és milyen jól meg lehet élni, hogyha mi tudást tárolunk. De valóban létezhetnek a Földön ekkora méretű részek, mint például az Európai Unió, ekkora méretű gazdaságok, amelyek csak tudást árulnak, esetleg idegenforgalmat?
Nagyon örülök ennek a felvetésnek, mert itt érdemes behozni a gondolkodásba az úgynevezett weightless economy, vagy súlytalan gazdaság fogalmát. Tehát valóban a nemzetközi gazdaságtanban tudható, hogy a fejlődés magasabb fokán már nem kézzelfogható termékeket gyártanak és exportálnak az országok, hanem tudást, szolgáltatásokat például. És a legfejlettebb gazdaságok gyakran tényleg súlytalan gazdaságok. Tehát, hogy alapvetően látunk egy ilyen természetes utat. Más kérdés, hogy az Európai Uniós országok bejárják-e ezt az utat. Ugye Franciaország, meg a turizmust említette, ugye valahol bejárja, hiszen több mint 100 millió turista érkezik ebbe az országba minden évben. Ugyanígy népszerű Spanyolország, Olaszország. Igen ám, de hogy nem csak turizmusról szóljunk, azért érdemes figyelembe venni azt is, hogy mi történik az IT-szektorban, vagy az infokommunikációs szektorban, és feltenni azt a kérdést, hogy vannak nagy európai cégek, vagy AI, a mesterséges intelligencia területén hogyan állunk. Itt sajnos nem állunk jól, hiszen az amerikai vállalatok mindent tarolnak.
Hogyha valaki... Tehát a jövő tudását ők árulják.
Abszolút, hogyha valaki AI-t használ, és egy előfizetése van, akkor rájöhet, hogy egy amerikai cégnek fizet, mert az európaiak ebben lemaradtak.
Köszönjük szépen, Pásztor Szabolcs egyetemi oktató, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója volt a vendégünk. Éjjel tél, nappal már koranyár, hatalmas károkat okoz a gyümölcsösökben a tavaszi fagy. A nyírségben van olyan almás, ahol a virágok több mint 90%-a károsodott. Ezeken a területeken idén is csak a túlélés lehet a cél, mármint a gazdálkodó túlélése gazdasági értelemben is. És akkor még nem beszéltünk a korábban virágzó kajszi és őszi barack fákról, amelyeken sokszor alig lesz termés a fagykár sújtotta ültetvényekben. Szakértők szerint a hideg káros hatását az aszály is erősítette. Az úgynevezett száraz fagyban nem képződik zúzmara, ami a virágot védené. De hogyan tovább gyümölcstermesztés? Lehet-e alkalmazkodni a szélsőségessé vált időjáráshoz? Önök próbálkoztak-e bármilyen módon enyhíteni a fagykárt? Vannak különböző módszerek. És egyáltalán figyeljünk-e arra, hogy milyen gyümölcsfákat ültetünk? Például érdemes-e olyan fákat ültetni, amelyek pont akkor virágoznak, amikor a tavaszi fagyok jönnek, és meg tudják-e azt mondani, hogy mikor jönnek a tavaszi fagyok, mert minthogyha a népi naptár is követhetetlenné vált volna, illetve a népi naptár követhető, de az időjárás nem alkalmazkodik hozzá. Írjanak nekünk SMS 0639666, hívjanak bennünket telefonszámunk 061 vagy 0630 759-5200, és közben hallgassák Apáti Ferenc egyetemi docenst, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét, akit Törőcsik Zsolt kérdezett.
A legelősebben sérült az észak-keleti és északi országrész, tehát Borsod, Szabolcs, Hajdubihar, Hevesvár megye, illetve lokálisan voltak kisebb, de általában inkább jelentősebb károk Pest és Bács-Kiskunvár megyében, tehát az ország középső részén. És azok a térségek, amelyek talán jól megúszták károk nélkül, vagy érdemi károk nélkül, az a Dél-Alföld és a Dunántúl. A károkat fokozta azt, hogy április 7-től 12-ig 5 napon keresztül tart ott ez a fagyos időszak, és minden térség kapott legalább 2-3 éjszakány erős lehűlést.
Mekkora része veszhetett oda ezeken a helyeken a leendő termésnek?
Nagyon nehéz most még termésprognózisról, vagy a termésmennyiségben keletkező károkról beszélni. Eleve a károk felmérése is most folyik, és jövő hét elejére látunk tisztább képet, de jelen pillanatban csak virágkárokról és a kisgyümölcsöket ért károkról lehet beszélni. Ezt termésmennyiségre átváltani két ok miatt sem lehet. Az egyik az, hogy alapvetően egy jó virágzásnál, és most brutálisan jó virágzás volt, a virágok 20%-a is elegendő lehet egy teljes terméshez. Az más kérdés, hogy ritka az, hogyha a virágok 80%-a sérül, akkor a maradék 20%-on teljes termés kötődik. De fordítva is igaz, a most egészségesnek látszó virágon kötődő gyümölcsök is lehullhatnak majd a következő hetekben, vagy akár még szület előtt is a fáról. Tehát innentől kezdve csak az a kérdés, vagy csak az a biztos termés, amit betakarítottunk. A kérdésre visszatérve biztos, hogy több 10%-os lesz a termés kiesés mértéke. A virágokban ennél nyilván sokkal nagyobb károkat látunk, helyenként 100%-hoz közelítőt, de óvakodnék attól, hogy bármilyen módon és mértékben termésprognózisról beszéljek.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Telefonszámunk pedig 061 vagy 0630 7159 5200. A vonalban Zoltán, aki maga is kertészkedik, nem tudom, hobbi kertész, amatőr kertész, vagy annál kicsit több. Hogy néz ki a gyümölcsöse? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát valahol a műsorvezető úr, ahogy bemutatott, körülbelül így meg is felel a valóságnak.
Egyszerre ennyi minden, igen?
Igen, hát több irányba kell dolgoznunk, több dologgal kell foglalkoznunk. Én magam műszaki ember vagyok, a fizetés kiegészítésként egy közel egy hektáros birtokon gazdálkodom, de hát a fizetés kiegészítés az úgy érzem, hogy az utóbbi években egy kicsit kútba esett. Most már lassan ott tartok, hogy az elszámolásaim szerint 10 évből talán 2 év volt, ami jó volt. Ez valamikor az én gyerekkoromban fordítva volt.
Milyen gyümölcsökkel foglalkozik egyébként?
Elsősorban őszi barack, kajszi barack, de hát van körte, alma, szilva, mandula. Hát az idei károk, hogyha most erre is kitérhetnénk, amit itt hallottam a szakértőnek a nyilatkozatát itt az előző bejátszásban. Nekem úgy van a birtokom, hogy egy ilyen délnyugati lejtőn helyezkedik el. A déli, illetve a lenti, tehát az alacsonyabban fekvő részeken úgy tapasztaltam, hogy szinte 100%-os a kajsziban akár. A magasabban fekvő területeken ott úgy nézem, hogy viszonylag normális termés várható a kajsziból. Őszi baracknál még olyan nagyon nem lehet megállapítani, mert az éppen hogy csak elvirágzott még. De hát még aggódunk a holnap utáni fagyok miatt, ahogy nézegettem a meteorológiai jelentéseket.
Igen, tehát itt írták egyébként, hogy -5 fok lehet, -4 fok lehet. Ezt kibírják-e a virágok? Tehát -5 fokot kibír el?
A virágokra próbálkozom most már néhány éve ilyen csodaszerrel, nem mondom a nevét, csak a hatóanyagot, hogy ilyen borostyánkősav hatóanyagú termetező anyaggal, ha megtermetezzük a virágot, ez elméletileg fölszívódik akár az egyéves vesszőkön is, vagy a virágszirmokon. Azt ígérik, hogy 2 fokkal körülbelül megnöveli a fagytűrését a virágoknak. Na most, hogyha azt veszük, hogy a virág 1,5-2 fokig elbírja a fagyokat, akkor reménykedünk benne, hogy 3-4 fokig talán elbírja a virág. Viszont úgy tudom, hogy az apró gyümölcsökre ez már nem vonatkozik. Az apró gyümölcsök amúgy is mindig a legérzékenyebbek voltak a fagyra, már akár 0,5 fokon is teljes probléma, teljes fagykár keletkezhet, úgy tudom.
Ugye vannak hagyományos módszerek, van még egy 1/2 percünk, a füstölés, vagy valamivel korszerűbb a fagyvédelmi öntözés. Valamelyiket próbáltál?
Hát a fagyvédelmi öntözésre valószínűleg egy nagyobb összeget kellene beruházni. Ennyit szerintem nem ér az én hobbi kertészetem. A füstölés az megint olyan, hogy én dolgozó ember vagyok, ha ilyen 3 órakor kelek, és megyek reggel dolgozni, akkor ez nem nagyon kivitelezhető, hogy egész éjszaka füstöljek. A másik az, hogy mit szólnának a szomszédok. Mert azért a falu szélén lakom ugyan, de valószínűleg azonnal mennének a tűzoltósághoz, hogy itt valaki füstöl, vagy ég valami.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0639660. Hát igen, itt vannak egyébként a határai a védekezésnek. Akkor, amikor tűzgyújtási tilalom van, tilos az avart égetni, hát akkor hogyan csináljunk olyan füstöt, amivel meg lehetne védeni a virágokat. És hát persze ez a fagyvédelmi öntözés is akkor ér valamit, hogyha tényleg nincsen mondjuk napokig tartó hideg, ezek a határai nyilván a védekezésnek, de mondják el, hogyha van módszerük, tapasztalatuk, és mondják el azt is, hogy lehet egyáltalán alkalmazkodni az egyre követhetetlenebb időjáráshoz, akkor, hogyha az ember kertészkedik, akár hobbi kertészként.
Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Beslén Bettina.
Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, várhatóan 16 miniszter lesz az új kormányban, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök a Tiszta Párt első frakciülését követő sajtótájékoztatón közölte, eddig 7 tárcavezetőről született döntés. Orbán Anita lesz a külügyminiszter, Kármán András a pénzügyminiszter, Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus a honvédelmi, Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter, Bóna Szabolcs pedig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Tisza párt elnöke beszámolt arról is, hogy a képviselőcsoport egyhangulag támogatta Forsthoffer Ágnes jelölését, a házelnöki, Bújdosó Andrát pedig a frakció vezetői posztra. Az állami intézményekben senkinek nincs félnivalója, csak azoknak, akik törvényt sértettek. Erről is beszélt Magyar Péter. Hozzátette, a Tisza mindenkire számít, aki az esküjéhez hűen és a jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját, és nem politikai kinevezett. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, a Tisza kormány ki fogja vizsgálni az állami gondozásban lévő gyermekek elleni cselekményeket is. Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a távozásra az általa lemondásra felszólított közjogi méltóságoknak és állami szervezetek vezetőinek, köztük a köztársasági elnöknek és az alkotmánybíróság elnökének. Vissza kell állítani a közbizalmat, ami a parlamentben kezdődik, jelentette ki az országgyűlés elnökének jelölt Forsthoffer Ágnes a Tisza párt első frakciülése után. Úgy fogalmazott, meg kell mutatni, hogyan tudnak méltóságteljes, becsületes, tisztességes munkával egymást tisztelve törvényeket alkotni minden magyar érdekében. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, erős üzenet a társadalom felé, hogy a házelnök és a frakcióvezetői tisztségre a képviselőcsoport 2 nőt jelölt. A hadsereg moráljának visszaállítását nevezte első és legfontosabb céljának a honvédelmi miniszteri poszt várományosa. Ruszin Szendi Romulus Facebook bejegyzésében azt írta, a középpontba a katonát helyezik, és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Kijelentette, Magyarország biztonsága nem lehet vita tárgya, a honvédelem ügye közös nemzeti ügy. Megtartotta első ülését a Mi Hazánk Országgyűlési képviselőcsoportja is, amely Toroszkai László pártelnököt választotta frakcióvezetővé. Novák Előd alelnök, frakcióvezető helyettes közölte, 3 számukra fontos kérdésben kezdeményeznek jogszabálymódosítást, közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után. Javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését, a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzás befejezését, és azt, hogy tegyék arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét. Hozzájuthatnak az uniós források felszabadításához a hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Olof Gill azt mondta, a múlt heti találkozó rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt, hasznos kiinduló pontot jelent az elvégezni szükséges munkához. A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődik május 4-én az idei érettségi időszak, közölte a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter a Kossuth Rádióban elmondta, az első héten a diákok a szokásoknak megfelelően magyar mellett matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhatnak számot tudásukról. Több mint 90 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén az Építészet ünnepe és éjszakája fesztiválon. Budapesten, Pécsen és Veszprémben lesznek épületbejárások, városi séták és különleges helyszínekhez kapcsolódó különleges vezetések. A helyszínek között szerepel a Budapesti Városháza, a gázgyári tornyok, a Széchenyi fürdő, a Pécsi Kodály Központ és a Veszprémi Főszékesegyház is. Változóan felhős idő várható az ország nagy részén több órás napsütéssel. Ma a délnyugati tájakon és északkeleten, holnap főként a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, néhol zivatar. Ma még sokfelé lesz erős az északnyugati szél. Hajnalban 3-8, délután 12-17 fok várható.
Műsorajánlat. Nagyok.
Egyszerre végtelenül modern muzsikus, a Gólya Kalifa című műve az egyik legfontosabb kortárs operánk, és nagyon is tradicionális, hiszen az Orfeu zenekarban basszó kontinú játékos, ez szószoros értelmében folytonos basszus vonalat jelent, amely meghatározza a korabeli hangzásmódot. Vendégem Gyöngyösi Levente, Erkel Ferenc, valamint Bartók Béla, Pásztor Editta díjas zeneszerző, Magyarország érdemes művésze, akit nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal tüntettek ki. Várj önöket a beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Két éve, hogy elindult a Szakcsi Jazz Rádió műsora. Esztergályos Máté főszerkesztő lesz a vendégünk. Magyar és nemzetközi művészfilmek a fővárosi Uránia Nemzeti Filmszínházban. A szegedi Reök palotában látható Popovics Lőrinc szobrászművész tárlata és Egri József kiállítás Balatonfüreden, Lebegés a fénytérben.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön szerint hogyan lehetne megelőzni a fagykárokat? Az elmúlt hetekben több gyümölcsös is károsodott. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630, 759-5200. Mondják el, hogy önök védekeznek-e a fagyok ellen, milyen gyümölcsösök netán dísznövényük van, milyen módszereik vannak, jöhetnek a kis házi praktikák is, és akkor tovább folytatjuk a gyümölcsösökkel, mert hogy védekezési lehetőség van, ilyen például a füstölés, a fagyvédelmi öntözés, csak hát az a baj, hogy egy tartós, szállított fagy akár a teljes termést is elviheti, és sajnos már tavasszal éppen ez zajlik most is. Ismét Apáti Ferenc egyetemi docenst, a Fruitware Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallják pénteki Jó reggelt Magyarország című műsorunkból.
A legérzékenyebb fenológiai stádium a teljes virágzás, tehát a nyitott virág. Szinte az egész országban termesztőkörzettől függetlenül teljes virágzásban volt a medgy, a cseresznye és a szilva, ezek szenvedték el a legsúlyosabb károkat. A kajszi barack, illetve az őszi barack a Durántúlon délalföldön már túl volt a virágzáson, de a kis gyümölcs ugyanolyan érzékeny, de azzal együtt, hogy pont ezekben a térségekben nem volt erős lehűlés ellenben, Borsodban még zajlott a kajszi, őszi barack virágzás, ott súlyosak a károk. A legjelentősebb gyümölcsünk az alma közvetlenül a virágzás előtt vagy virágnyílás kezdetén állt. Ő még egy picit jobban viselte, de mivel az almatermőteletek háromnegyede Szabolcsban van, és ott voltak a legerősebb lehűlések, az almánál is nagyon jelentősek a károk.
Eper? Mit mondhatunk az eperről, ugye az is most virágzik?
Az eper jelen pillanatban úgy áll, hogy a szabadföldi kultúrák virágzanak, vagy a virágzás végén járnak. Aki takarta az ültetvényét, az megúszhatta mérsékelt károkkal, ha nem volt fátyolfúriás takarás, akkor -4-5 fok alatt már gyakorlatilag totálisak a károk. Ellenben a fúriás termesztésben, és az a termőfeletünk most már kb. 60%-a, nincs érdemi terméskiesés. Ott már születelik, vagy egy-két héten belül születelik a gyümölcsöt, de ott lehet fűteni, egy zárt közegről van szó. így talán a szamóca az, ami termelési módjánál fogva kevesebb kárral megúszta, a szabadföldi állományokat kivéve.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
SMS számunk pedig 0639-660. Egyik hallgatónk írja, hogy hát hogyha az úzmara megvédi a virágokat, akkor például finom porlasztással kellene permetezni a növényeket, az bizonyára megvédeni őket. Igen, egyébként ez a fagyvédelmi öntözésnek a lényege, ugye amikor ráfagy a jég a virágokra, akkor egy ilyen kis burok képződik, és ez hőt ad át bármilyen furcsa a virágnak. Abban az esetben, hogyha lehűlés van, meg szigetelés. Aztán egy másik vélemény, nem kellene olyan helyeken gyümölcsöseket telepíteni, ahol nem védettek, nem elég magasan vannak ahhoz, hogy ne fagyjanak el. Mások pedig arra hívják fel a figyelmet, ugye említettük a száraz hideg, a száraz fagynak a fogalmát, hogy például a szárazság ellen is lehetne védekezni a víz kormányzással, írja egyik hallgatónk, őseinket kellene ebben utánozni, sajnos nem sikerül. Mások is arra hívják fel a figyelmet itt a szárazság kapcsán, hogy nagyon sokszor elengedjük a vizet, és utána csodálkozunk azon, hogy például légköri asszály van, de visszatérve akkor a fagyra. Hogyan védekezünk? Például járható ez az út, amit itt az SMS falon javasol egyik hallgatónk, hogy a kisebb fákat is egyébként lehetne takarni, akár fóliás sátrakkal, hát nyilvánvalóan nem egy ültetvény esetében. Árpád van a vonalban, mi a tapasztalata önnek? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Hát ez a fagyási probléma, ez nem egy új keleti dolog, tehát korábbi civilizációk is megküzdöttek ugyanezekkel a problémákkal. A megoldást végül is a levegő tulajdonságainak a megismerése, tehát a különböző rétegeknek a tulajdonságainak a megismerése hozza. Azt kell tudni, hogy mennyi a levegőnek a páratartalma, mennyi a hőmérséklete, és mekkora a légnyomás is. Ez egy nagyon nagyban függő frakció, ami alapján ezek a hajnali fagyok létrejönnek. Mert a fagy az akkor indul el, amikor a magas légkört már a nap elkezdi világítani és felmelegíteni, ezáltal az alsó rétegekben úgymond párolgás következik be, és a párolgás hőt von el a környezetétől, és ettől jön létre a fagy. Most, hogyha ezt vízpárával, vagy füsttel, vagy bármi mással le tudjuk szigetelni, mint egy paplant, akkor megoldást jelentett. De például én azt vettem észre, hogy Egyiptomban megoldották ezt a problémát, mert ők feltalálták az ammóniás abszorciós hűtőgépet, és bármilyen furcsán is hangzik, az egyik Electrolux termék 1960-as készüléküknek a tartályainak csövezései és azok színbeli magassági elhelyezkedése tökéletesen megegyezik az egyiptomi nagypiramisnak a termeinek, járatainak és ezek színbeli csatlakozásainak megfelelően, miközben még az ammónia, mint közeg is ugyanúgy jelen van a járatokban, mint a csövekben. Tehát, és nem a turai mérkőtől volt hófehér a piramisnak a fala, hanem a ráfagyott jégtől, amit hogyha leolvasztottak nappal, akkor viszont meg ivóvíz lett azon a magasságban. És egy ilyen nagyméretű hűtőgéppel meg lehet oldani az, hogy a légkörben egy hideg paplan rákerül egy melegebb párás rétegre, ezáltal a köd csapódik ki, és a Nílusnak a völgye így tökéletesen egy felhőburkolatba kerül.
Nem tudom megítélni ennek a tudományos alapját, nem is szeretnék semmilyen szinten ebben állást foglalni, de azért nyilvánvalóan mondjuk egy piramist építeni a szömező földek köré, azért ez egy óriási beruházás. Árpád, van kis kertje?
Van kis kertem, de nem piramisban gondolkodom, hanem olyan méretű oszlopokban, amik esetleg ultrahanggal vizet tudnak elpárologtatni, és ezáltal a rétegeknek a páratartalmát meg tudják változtatni.
Tehát ön akkor a páratartalom szabályozásában látja a fagyvédelemnek egy lehetséges megoldását, de most, hogyha valaki nem ennyire tudományosan közelít ehhez, bár egyébként minden hatékony megoldás természetesen természettudományos alapokon nyugszik, mi jöhet még szóba egy kis kertben? Tehát mennyire hisz abban, hogy takarjuk be a növényeket, mennyire hatásosak ezek? Mert láthatóan benne van ebben a kérdésben, ebben a témában.
Hát az ember, ahogy öregszik, úgymond szeret lusta lenni, meg kényelmes, tehát nem fog fölkelni az, hogy betakargassa a növényeket, hanem az egyszerű dolgokra próbál reagálni, ami automatizálható könnyedén. Na most az, hogy kimegyek és letakarom növényi rostokkal, vagy bármi mással, ez nem biztos, hogy megoldható. Uh-huh. A talajmenti fagy, vagy mit tudom én, egy 2-3 méter fölötti fagynak a megjelenése, ez sem biztos, hogy az ember ki tudja számítani, hogy most csak az alsó rétegeket kell vízzel permetezni, vagy a felső rétegeket.
Köszönjük szépen, van még hallgatónk a vonalban. Érdekes egyébként azért, hogy milyen sokféle praktika van SMS számunk 0639660. Eszembe jut, hogy itt olvasom az SMS-eket, egy időben például a kajszinak magasabbra húzták a törzsét, úgy is hívták ezeket a fákat, hogy magas törzsű kajszi, egy ilyen szilva törzset adtak neki, és ez kiemelte a fagyveszélyes zónából a koronát, nem tudom mennyire alkalmazzák még ezt a megoldást, a 80-as években ez nagyon újszerű volt. Hát persze, hogyha magasabban is volt fagy, mint amilyen magas volt a fának a törzse, akkor ez nem sokat ért, de hát ilyen módszerek is lehetnek. Mit mond László? Jó napot kívánok, önél szó.
Jó napot kívánok, tisztelt, üdvözlöm önt és mindenki, aki hallgatja. Én nekem egy saját megoldásom van, én sátorójában vagyok a egy hektár körüli területen, többféle gyümölcsel, majdnem mindenfélével. Közte a fügével, barackkal, korai késői szilvákkal, almákkal, főleg a régi magyar fajták. Én a virágzásnak a védekezésére kényszerültem, van egy digitális mérőm, hőmérőm, amit ráteszek egy pisztolyszerű, és mutatja a hőmérsékletet azonnal. És éjszakai időszakban fejlámpával, a következő receptúrával permeteztem eredménnyel. Tehát egyáltalán nem fagytak le a virágaim, közvetlen mellettem lévő telkeken mind elfagyott. 10 liter vízhez 1 kiló mézet, 1 kiló cukrot és 1 liter denaturát teszek. Melegen van felmelegítve a víz, úgy van beletéve a cukor és a méz, és az állagának a higítására, valamint a korábban említett párolgtatás véget teszek bele denaturált ezt, amelyik a kipermetezés porlasztott állapotában ráragad a szirmokra, illetve főleg a bibére, és ennek következtében a cukorfoka magasabb, így nem fagy el a cukor miatt.
Igen.
Ugye a cukor oldat nem úgy fagy, mint a víz.
Igen, igen, nem. Annak hidegebb kell.
A párolgása miatt a naturálcesznek ez intenzivitást is hoz, ott egy kis mozgás is hoz a levegőbe. Kizárólagosan szélcsendbe lehet alkalmazni.
Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk nem csak úgy van hideg, hogy hűvös van, hanem mondjuk ez a hideg fagyos szél is fúj, akkor ez értelemszerűen már nem működik.
Tehát... akkor nem 100%-os, akkor is hat, de nyilvánvaló, hogy a kiutatása nehézkes, mert csak a szél irányból fed.
László is...
a másik oldala megsérül.
És László, arról mi a véleménye, van még egy percünk, hogy nagyon sokat számít az, és például akár egy kiskerten belül is, hát egy nagy ültetvénynél meg különösen, hogy hogyan választjuk ki a termőhelyét a növénynek, tehát azt a helyet, ahova elültetjük. Igaz-e az, hogy akár egy kerten belül is ennek komoly jelentősége lehet, hogy magasabbra, mélyebbre rakom a növényt? Tényleg
igen,
így van?
Igen, tekintete arra, hogy a hideg levegő mindig a mélyebb pontokat éri, mert nehezebb a meleg, ennél fogva az alsó részén a kertnek, vagy ahol mélyedés van, a fagytűrés képtelen kultúrát nem lehet tenni. Például sárga barackot kizárólag magas műveléssel, úgy, ahogy az előbb is említette valaki. Én magam is a szilvába oltom a kajszín barackot, és legalább 1,80 m magasan oltom be.
Igen, ez a magas törzsű kajszín, így van. És ez valóban kevésbé fagy el?
Természetesen. Részben azért is, mert maga a hely olyan helyre van téve, ami lehetőleg magas, és olyan helyre teszem, ahol magasabb növésű egyéb fák vannak sorba. Tehát egy védekezik a fagy ellen, egy kicsit megtartja a levegőt.
Köszönjük szépen. SMS számunk 0639660. Egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy ez a Mit szólok hozzá műsor, annak akartam érni, jó helyen járok? Igen, jó helyen jár. Legközelebb nyugodtan felteheti az SMS falonak kérdéseit is, mert ugye holnap is lesznek kérdéseink. Most kezdődött az Európai Védőoltási Hét, mennyire tartja fontosnak a megelőzést, kérdezzük majd. És mit szól hozzá, hogy elvitték a Lottó 5-öst? Önnek volt-e már szerencséje? Természetesen nem csak Lottó 5-ös nyert hallgatók jelentkezését várjuk, belőlük bizonyára kevesen lennének, mindenki másét. A mai szerkesztő Taris Péter, a hangmérnök Rász Dorottya, a riporter Nagy Bálint és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották. A Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.